Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy beléphetünk a dicsőségbe, és az a dicsőség ragyog rajtunk, így az emberek meglátják a világosságot, és megkívánnak téged, atyám. Köszönjük, atyám, hogy használsz bennünket itt az utolsó időkben, és embereket halászunk. Embereket halászunk a te királyságod számára. Szólítjuk mind négy égtáj felől az elveszetteket. Beköveteljük az elveszetteket a Jézus nevében. És köszönjük, atyám, hogy a gyülekezeteket megáldod éhes, szomjas és nyitott szívű emberekkel, akik meg akarnak ismerni téged az ige által, akik fel akarnak növekedni, és szolgálni akarnak téged. Köszönjük, atyám, hogy te generációkat vagy képes megérinteni, hogy behozd őket a te országodba. Örvendezünk benned az aratók örömével. És hálát adunk, atyám, hogy a menny minden erőforrása a rendelkezésünkre áll, hogy elvégezhessük a te akaratodat itt a földön. Köszönjük, atyám, hogy te elplantáltál bennünket arra helyre, amit rendeltél, hogy szellemben felnövekedhessünk, és szolgálhassunk téged. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk, és áldással lehetünk mások számára. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében állunk előtte. Köszönjük a szeretetedet, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük a Szent Szellem vezetését. Meghívunk, drága Szent Szellem, a mai alkalomra Jézus nevében. Köszönjük a jelenlétedet, köszönjük az Úr Jézus szeretetét, ami kiárad rajtunk keresztül mindenkire Jézus nevében. Megáldom az itt jelenlévőket a Jézus szeretetével, a Jézus természetével Jézus nevében. Köszönöm az ő életüket, és köszönöm, hogy meghallgatják az Úr Jézust a mai napon is Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, és az ördög minden erejét letaposva megyünk előre. Hátunk mögött hagyunk minden problémát, minden helyzetet, minden betegséget Jézus nevében, mert a drága Úr Jézus elvégezte a kereszten. Köszönjük neki ezt a hálás művet Jézus nevében, és köszönjük, hogy ezt megérthetjük és megragadhatjuk az Úr Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei atyám, Jézus nevében. Amen.
Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy légy áldás. Halleluja, dicsérjük az Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket! Köszönjük a felénk való szereteteteket, meg a támogatásotokat. Szombaton egy pásztorkonferencián voltunk. Szó volt többek között arról, hogy a gyülekezeteket milyen veszély fenyegeti. Megtévesztés, szakadás, mert az ördög a mennyasszony szét akarja tépni, és a mennyasszony az a gyülekezet jelképesen. Aztán kaptam megerősítést, hogy azon a héten, amikor anyukám átaludt az örökké valóságba, akkor három ilyen időskorú ment haza az Úrhoz, 80 fölötti, 90 körül, és az ige is mondja, hogy mindenek rendelt ideje van. És Erzsébet száján keresztül az Úr úgy szólt, hogy ez most az elköltözés ideje volt. Mai tanítást szeretném felvezetni. Tanítványunk fog ma felétek szolgálni. Elgondolkodtatok-e azon, hogy miért vagyunk itt a Földön? Egyértelmű, aki már ismeri az igét, hogy betöltsük Isten akaratát. Mindenki megkapott egy általános kenetet arra, hogy embereket újjá születtessen. Viszont vannak olyanok, akiket Isten elhív a pulpitus mögé. És három igét mondok el, mindössze. Nem olvassuk fel, majd otthon megnézitek. Hogy Isten, akiket elhívott, hogyan viselkedtek? Mit tettek? Hogyan álltak Isten elhívásához? A Máté 4-ben, a 19-es és 20-as versben Péter és András, a testvérpár, halászott. Jézus azt mondta, hogy kövessetek engem, és emberek halászává teszlek benneteket. Mit tett ez a két ember? Annyira komolyan vette az elhívást, hogy a munka eszközeiket hátrahagyták. Tehát a világi dolgokat elhagyták, és beálltak Jézus követésébe. A másik, az Egy Királyok 19-ben, 19-től 21-ig. Isten szólt Illésnek, hogy Elizeust kenje fel a szolgálatra. Hol találta meg Elizeust? Kint szántott a földön, és ott az igéből kitűnik, hogy egy kemény munkát végzett, mert szárasság volt, és nehéz volt szántani. De Isten szereti azokat elhívni szolgálatra, akik kitartóak és megállnak a helyükön. A másik dolog pedig, Elizeus mit tett? Felszámolta a munkaeszközeit. Tüzet rakott az ekéből, és ételt készített az egyik ökörből. Nehogy véletlenül kísértésbe essen, hogy visszamenjen dolgozni, és elhagyja az Úrnak a munkáját. Nagyon nagy világosságok vannak ezekben az igékben. És még egy van, a Kettő Királyok 2-esben, 12-től 13-ig. Szintén Illés és Elizeus párosról van szó. Amikor Illés tudta, hogy Isten el fogja őt ragadni, megkérdezte Elizeust, hogy mit kíván. És ő a kettős mértékű kenetet kérte. És amikor Illés felemeltetett a mennybe, leesett róla a köpönyeg, ez jelenti a kenetet, ez a köntös. Ma is van a szolgálókon köntös, csak nem látszik, mert nem fizikai köntös, hanem egy szellemi köpönyeg van. Tehát az Ószövetségben ez egy fizikális köpönyeg volt, de abból volt a kenet. Mert ugye nem voltak újjászületve, és a Szent Szellem nem volt bennük. Tehát rajtuk volt a kenet. És amikor a Illésről a köpönyeg leesett, Elizeus felvette, a saját ruháját ketté tépte, megint nehogy kísértésbe essen, hogy visszamenjen a világba, és felvette az isteni elhívást, és beállt szolgálatba. Halleluja! Tehát ez a három történet is azt jelképezi, hogy akit Isten elhív, és odaszánja magát, az hátrahagyja a világot. Nem lehet egy időben két urat szolgálni, mondja az ige. Nehézkes. Mai tanítás címe a küldetésünk lesz. Nagyon időszerű tanítás. Az első része a rendelt helyünkről szól, a második része pedig a nagy küldetésről. És átadom a pulpitust Évinek.
Szeretettel köszöntelek benneteket.
Mi is tényleg.
A mai napon, ahogy pásztorunk elmondta, az első részében a rendelt helyünkről lesz szó. Tehát arról fogok tanítani, hogy Isten által rendelt helyünk hol van, és hogy hogyan növekedjünk fel szellemben az ott helyünkön, tehát a rendelt helyünkön. A második részében pedig, hogy Isten hogyan szeretne minket használni az elveszettek mentésében, tehát hogy születtessünk újjá elveszetteket. Az Úr elrendelt neked egy szellemi táplálási helyet, ami hozzád a legközelebbi teljes evangéliumi gyülekezet. És az csak rajtad múlik, hogy eljársz-e oda. Például nektek itt van Ságvár, nekünk mindannyiunknak itt van Ságvár. Ez az ott helyünk. Az ott helyed azért fontos, hogy azon a helyen vedd fel a táplálékot az igéből, és ott növekedj fel szellembe. Mert hasonlóképpen a gyermekünk sem szomszédban növekedett fel, hanem otthon kapta a táplálékot, és otthon növekedett fel.
Nézzünk meg a Bibliából is egy példát az ott hely fontosságával kapcsolatban. Az Egy Királyokban, a 17-es fejezetben, az 1-től 6-ig. És szóla a Gileád lakói közül a Tisbei Illés Ahábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván, menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezd el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod, a holloknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedik, és elméne, és leül el Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak neki kenyeret, és húst reggel és este, és a patakból ivott. Amen. Tehát Isten megmondta Illés profétának, hogy a szárazság idején hova menjen el, ahol az ellátását tudja biztosítani. És ez ugye a Kérit pataknál volt, és ez volt Illésnek az Isten által ott rendelt helye. És ő oda el is ment engedelmesen. Mert hogyha nem lett volna Illés engedelmes, akkor Isten nem tudta volna az ellátását biztosítani. Mert ahogy leírta az ige, a patakból ihatott, és a madarak vittek neki ételt. Ha Illés kételkedett volna abban, amit Isten mond, hogy a hollók által fog küldeni neki ételt, és kiokoskodta volna, hogy máshová megy el, akkor valószínűleg éhen halt volna. De ezt szellemi értelembe kell venni. Ez csak fizikai értelemben van a Bibliában. Ez szellemileg is így van. Hogyha az ember ott hagyja az ott helyét, akkor éhen hal, ha máshová megy. Tehát ez fontos, hogy tudatosuljon a szívünkben. Tehát az Isten által elrendelt helyet nevezzük ott helynek, ahová ő elkészíti az áldásait az újjászületett gyermekei számára. Ehhez vegyünk egy példát a mezőgazdaságból. Tehát, amikor aratás van, vagy nyár végén, nagy nyárba is, amikor már beérik a búza, vagy bármelyik gabona, akkor a kombánynak a csöve az adja a gabonát. Tehát az az áldást adó. Az a cső adja az áldást. A teherautó, ami ott áll, vagy traktor, vagy bárminek a pótkocsija, az az áldást fogadó, tehát arra folyik a gabona, abból a csőből. És ha az nem lenne ott az ott helyén, a kombány mellett, a cső alatt, akkor elveszne az áldást, tehát akkor félrefolyna a gabona, és nem érne el a rendeltetési helyére. Tehát ez ugyanígy van szellembe is. Isten az áldást adó, mi emberek vagyunk, a mi szívünk az áldást fogadó. Tehát ez is egy nagyon jó példa. Nektek a helyi gyülekezetetek a Ságváron van. Itt van az ott helyetek. Ezt nagyon fontos tudni. Innen kapjátok az áldást. De eljárhattok Pestre is, mert ott van a központunk, az egyházunk központja. De viszont esetenként el lehet menni máshova is, látogatóba. De ez nem azt jelenti, hogy ott van az ott helyünk. Például, ha elmegyünk a rokonokat meglátogatni külföldre, vagy bárhova az országba, akik távolabb vannak, vagy akár a faluba is, mert minden nap nem találkozunk velük, az nem azt jelenti, hogy ott is maradunk. Tehát néha el lehet menni máshova is. Van egy másik példa, hogy aki elmegy üdülni, és szeretné felvenni a heti szellemi táplálékát, akkor ott az üdülő helyen elmegy a helyi gyülekezetbe is, felveheti a táplálékot, de nem azt jelenti, hogy egész évben üdülni fog, és ott fog maradni. Vannak, akik saját döntésük alapján változtatják meg a gyülekezeti helyüket. Ennek nagy veszélyei vannak, mert lemaradnak az áldásokról. Ugyanis az áldásoknak a csöve nem fog utánuk menni, mert az elrendelt helyén marad. Mindig abba a gyülekezetbe járj, amit Isten rendelt számodra, mert neked az Úr útján kell járnod. mert ő nem fogja a te elgondolásaidat követni, nem fog utánad menni. A legnagyobb szellemi növekedés akkor érhető el, amikor a hívő rááll arra a táplálási vonalra, ami az ott helyén van, amit Isten elrendelt számára. A fő táplálási vonal a saját gyülekezeted, mert a te pásztorod kapja meg az Úrtól, hogy milyen szüksége van a te szellemednek, tehát az éhséged szerint, hogy mire vágyik a te szellemed. Tehát szükséges, hogy a pásztortól megkapd azt a szellemi növekedésedet, a saját pásztorodtól, és másik pásztor ezt nem kapja meg, ha elmész máshova. Szellemből és beszélgetés során, tehát szellemből is kaphat meg a pásztor dolgokat, és ahogy beszélget egyik testvér a másikkal, vagy a pásztor a bárányjal, úgy is megkapja, hogy hát mire van szüksége ennek a báránynak. Mit nem tud, mert a kérdések által jönnek elő a megoldások, amit a pásztoron keresztül megkapsz. A bárányokat a pásztor terelgeti. Az ő köpönye alatt kapják meg a védelmet. Tehát ez egy pásztori kenet. Itt kapják meg a táplálást, a védelmet, a nyugalmat, a békességet. És ez kell a szellemi növekedéshez. Kezdetben elsősorban én is csak a pásztoromnak a tanításait értettem meg. Hallgattam én Fábián Attila tanításait, a pesti tanításokat, de nem. Tehát hallotta a szellemem, de nem tudtam feldolgozni. Tehát éppen ma beszéltem egyik testvérünkkel, akinek szokok vinni tanításokat. Kettőt vittem, és azt mondta, az egyiket megértette, de a másik az nagyon erős neki, és nem érti meg. Aztán pár gondolatot mondtam neki róla, hogy miről szól. Épp a törvény és a kegyelemről van szó abban a tanításban, és egy pár szót azért mondtam neki, hogy miről szól a törvény és a kegyelem. És mert ő neki az magas reptű, de mondta, hagyjam még nála, mert szeretném még olvasgatni, meg tanulmányozni, belemélyedni. Tehát az Úr elgondolása szerint a saját gyülekezetedbe kell felvenni a táplálékod, mert ez az én tapasztalatom is volt. Mindig a saját tapasztalatomat hozom, hogy mindig itt értettem meg, hogy mit üzen az Úr számomra. Tehát az első számú kapocs az a pásztoroddal köt össze. És ő tudja úgy fűszerezni a táplálékot, ahogy neked jó. És hogy ehető legyen, ízletes legyen. Ugyanúgy, ahogy az ételt főzzük. Legtöbbségében a anya főztje a legjobb. Szokták mondani. Tehát mindenkinek szüksége van egy pásztorra, aki felett ott van a tanácsadás szelleme, ezért bizalommal fordulj hozzá kérdéseiddel, bármilyen kérdéseddel hozzáfordulhatsz. A helyi pásztora a helybéli nyáj feje, a felvigyázója, vagyis a helyi gyülekezet vezetése élén áll a pásztor. Tudnunk kell, hogy Jézus az egész gyülekezeti testnek az élén áll, tehát az ő feje, a felvigyázója. Aki a mi főpásztorunk, a nagypásztorunk. A lelkipásztorok pedig az ő alpásztorai. Kolosse 1.18-ban nézzük meg hozzá az igét. Kolosse 1.18. És ő a feje a testnek, a gyülekezetnek, aki a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Amen. És ez a drága Jézus ajándékokat adott az embereknek, és Isten helyezte el ezt a gyülekezeti testben ezeket a szolgálati hivatalokat. Efézusi levélben írja le az ige ezt a 5 szolgálatot. Efézus 4-ben 11-től 13-ig. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Ez az 5 szolgálat. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket a Krisztus testének építésére. Tehát azért állunk itt, hogy ti tudjatok szellemben növekedni. A szent igét tudjuk hirdetni. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett fiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Amen. Ebből az 5 szolgálatból a legjobban ismert a pásztori hivatal. Isten az általa elhívottakat keni fel szolgálatra is, felszereli a szükséges természet feletti képességekkel, hogy gondot tudjanak viselni a nyájra. 2 Korintus 1.21. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken minket, az Isten az. Amen. Egyik szolgálati hivatalba sem állítható olyan ember, akit emberek állítanak oda, tehát csak Isten állíthat egy szolgálatba, egy szellemi szolgálatba, egy hivatalba. Minket nem emberek döntése alapján történik, nem szavazás alapján történik meg, tehát nem jövünk ide, és akkor na szavazzunk, hogy ki lesz itt a pásztor. Ez nem így működik. Isten hív el minket, a szívünkben megjelenti. Meg legtöbbször a pásztor szívében is megjelenti, hogy melyik báránya fog felkenetésre menni Isten által. Tehát nem emberi döntés alapján történik. Nem végzettség alapján. Tehát nem az alapján, hogy van-e érettségi vagy diploma. Nem kell ehhez még iskola sem, fizikai, világi iskola. A Szent Szellem iskolája kell ehhez. Tehát egyik szolgálati hivatalba sem állítható senki emberi döntés alapján vagy végzettség címén, mert az ilyen gyülekezetek gyümölcstelenek, és élettelenek, halottá válnak. Tehát egyszerűen nem működik a Szent Szellem ott. Meg testből nem lehet. Olyan gyülekezetbe szerencsés járni, ahol nem emberek által kinevezett pásztor szolgál. Akiket viszont Isten hív el és ken fel, ő független tud lenni másoktól. Ezért a tiszta igét tudja hirdetni. Tehát nem hagyja ki a tanításokból a Szent Szellem munkáját, a gyógyulásról szóló tanításokat, a nyelveken szólást, az üdvösségre vezetést, kézrátételt, tehát ezeket mind tudni kell, mert ez mind meg van írva. Istentől rendelt pásztorokra van szükség ahhoz, hogy a híveket felneveljék és felkészítsék a szolgálatra. Jeremiás 3.15 azt írja, és adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. Amen. Itt a tudomány a szellemi tudásra vonatkozik, igei, bibliai ismeretre. A pásztor valójában Isten áldásainak a csatornája feléd, mert átadja Isten által a jövő Szent Szellem által elkészült tanításokat, és imádkozik a bárányokért. A pásztori hivatalról a Biblia egy képet tár elénk, amikor a legelőn ott legelnek a bárányok, és a birka pásztor őrzi őket. Birka pásztor határozza meg, hogy mit legeljenek a bárányok. Zsoltár 23.2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem, tehát táplálja a bárányait. A pásztor bőséges táplálékkal. És ez ugyanígy van a gyülekezetben is. A gyülekezet pásztor szintén vezeti a bárányokat, és a nyáj követi őt. A pásztornak lehet több nyája, de mindenki az ő hozzá legközelebbi gyülekezeti helyre jár. A bárányoknak csak egyetlen pásztor rendeltetett. A példának mondom az Ili pásztort, mert neki van 6 nyája. Tehát ő 6 fele jár, ő egy pásztor, bárányoknak egy pásztora van. De a pásztornak lehet több nyája. Tehát ezt nagyon fontos megérteni. És a másik, mindegyik az ő hozzá legközelebbi gyülekezetbe jár. Tehát például a Tabiak nem mennek el Siófokra. A Szántódiak nem mennek el Földvárra. Tehát ott az ő helyükön maradnak, oda mennek el a helyi gyülekezetükbe. A nyáj és a pásztor kölcsönösen gondoskodnak egymásról. Tehát a pásztor a szellemi táplálékot biztosítja a nyáj számára, a nyáj pedig a fizikai ellátást biztosítja a pásztor számára. Tehát gondoskodik róla. A pásztor legjellemzőbb tulajdonsága a pásztori szív, amely Isten ajándéka a helyi gyülekezetnek, mert Isten szeretete rajta keresztül nyilvánul meg. Jeremiás 23:4. És pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek, és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Amen. Tehát azért van szüksége mindenkinek egy pásztorra, mert az ő köpönyegén keresztül átfolyó kenet eltávolítja a félelmet, depressziót és hiányt. Gyülekezettel kapcsolatos döntéseket egyedül a pásztornak kell meghozni a Szent Szellem vezetése alapján. Szent Szellem vezetése alapján, nem mások mondásai alapján. Mert a gyülekezetben nem demokrácia van, hanem teokrácia. A demokrácia az népszavazásból áll, a teokrácia pedig isteni vezetést jelent, tehát a Szent Szellem vezetését. Apostolok cselekedeteiben a 20-as fejezet 28-as verse következik. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett. Amen. Tehát a pásztor felel mind azért az Úr előtt, amit a gyülekezetben megenged. Ahol a bárányok akarják irányítani a pásztort, az anyáj nem tud megfelelően működni, és Isten ereje ott könnyen elapad. A pásztor hivatalának meg kell adnod a tiszteletet, mert ezzel valójában Isten tiszteled meg. Tehát soha nem a láthatók szerint kell a pásztor személyére, vagy éppen a testvérek személyére nézni. Jézusért kell idejönni a gyülekezetbe. Tehát nem arra kell figyelni, milyen színű a haja, vagy milyen a neme, nő vagy férfi, hogy milyen a műveltsége, hogy van-e diplomája. Tehát nagyon sok helyen ezt nézik. Általában a vallásban ezt szokták nézni, milyen ruha van a másikon, meg a másik helyére ült, meg mit mondott a szolgáló. Tehát Jézusért kell jönni. Tehát ahogy Erzsébet is el szoktam mondani az előjárónk, hogy ne őt lássuk a pulpitus mögött, hanem Jézust. Tehát Jézusért menjünk. Nagyon fontos, hogy át tudjunk lépni abba a szellemi dimenzióba, amikor belépünk egy ilyen helyre. Egy ilyen szentelt helyre, ahol a szellemi táplálékot átadja a szolgáló. A keresztényeknek egyik problémája az, hogy elhagyják az ott helyüket, és máshová járnak. A másik súlyosabb probléma pedig az, hogy kimaradnak a gyülekezetből. A zsidó levélhez lapozunk. Zsidó 10-ben a 25 és a 24. Először a 25 és utána a 24. El ne maradjunk az egybegyülekezésekről, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg, és ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Amen. Ez is feladatunk. Egybe tartsuk a gyülekezetet. Tehát senki ne hagyja el a gyülekezetét, mert táplálás és növekedés és kenet nélkül marad. Semmiképp sem marad ki a gyülekezetből, ha valaki megsértett. Vagy esetleg félreértettél valamit. Nem nektek szó, drága testvérek, hanem majd a hallgatóságnak valószínű, aki majd fogja még hallani. Hogy tisztázni kell, hogyha valamit félreértünk, esetleg a tanításból, ha valaki magára veszi és félreérti, vagy bántásnak veszi, akkor oda kell menni a pásztorhoz. Meg kell kérdezni, hogy ez most hogy van, hogy szól ez az ige, vagy mit kell ezen érteni, vagy most én úgy érzem, hogy nekem szól, de nem tetszik. Tehát tisztázni kell ezeket a dolgokat. A szellemünkkel járjunk a gyülekezetbe. A lényünk járjon a gyülekezetbe. Mert a lényünk a fontos, hogy az legyen ott a szellemünk. Mert az a fontos, hogy szellemben kapcsolódjunk össze. Az Úrral elsősorban, utána veletek. Azért járunk, hogy megújítjuk a gondolkodásunkat. A testünket alá tudjuk vetni az ige által, mert ezt tanuljuk meg tanításokból, az igéből. Van egy olyan példa, ugye, akik megsértődnek, aztán nem jönnek. Hát, hogyha a kapálás közben megcsíp minket egy darázs vagy egy bogár, akkor nem megyünk ki többet a kertbe kapálni? Hát dehogy nem, ki kell menni. Ugyanúgy. Az is fájdalmas, ha megcsíp egy darázs. De leporoljuk a ruhánkat, és megyünk vissza, és kapálunk. Vagy éppen most valaki beszólt a munkahelyen, akkor holnap már nem megyek el dolgozni, mert beszólt. Hát. Szóval vannak ilyen emberek. Az egység ereje miatt fontos a gyülekezetbe járás, mert ha kimaradsz, könnyen sebezhetővé válsz, és könnyebben meglophat az ördög is. És ezt egyedül, ha egyedül maradsz, hívőtársaid nélkül nehezebben tudod kivédeni, amikor egy támadás alatt vagy, akár betegség, akár bármi probléma történik a életedben. Van egy hasonlat. Tehát egy nátszál könnyen eltörhető egy szál magába, de amikor kévébe van kötve, az erősen megáll. És fontos, itt ez mutatja, hogy mennyire fontos az egység. Ha közösen, együttesen, egy erővel vagyunk, akkor az az egység erős, és azt nem szedheti szét semmi. Tehát ahhoz, hogy tovább tud adni az evangélium örömhírét a gyülekezetbe, fel kell venni ezt a szellemi táplálékot, ahhoz, hogy növekedhess, és tudj munkálkodni az Úrnak. Igazából a szellemi kútról hallottatok már, abban a szellemi kútban, ha már van valami, mert kell, hogy legyen. Mert a tanítások által mindig megragad minket valami, és abban a szellemi kútban gyűlik. Azt már át tudod adni a másik embernek. Azt a pici morzsát is, ha csak picit is tudsz, nem kell ezt szégyelni. Menni kell, és kell, el kell mondani. Viszont aki már azt gondolja, hogy mindent tud, az könnyen felfúvalkodhat, és emiatt elhagyja a gyülekezetet. 1 Korintus 8.2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Amen. Mert amíg itt élünk a Földön, addig tanuljuk a Szentírást, és majd csak a mennybe teljesedünk be. Ott lesz a teljesség. Ott is tanulunk tovább, de ott lesz a teljesség. Tehát légy engedelmes Isten akaratának, és járj tovább a gyülekezetbe. Időnként viszont vannak rostálások, amelyek bizony szakadásokat idéznek elő. Erről beszélt előjárónk is. Azt írja a Lukács 22.31. Ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Viszont ezáltal derül ki, hogy kik a tiszta szívűek és a hűségesek, mert ők a helyükön maradnak. Tehát kiáll meg a sziklán, a kősziklán, ki maradott az ott helyén. 1 Korintus 11.19. Mert szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek. Amen. Ha valami ok miatt kimaradsz a gyülekezetből, akkor a szellemi növekedésed le fog lassulni. Tehát vannak olyan kifogások, hogy hú, most megy a sorozatom, most jönnek a rokonok, jön az unokám, most füvet kell nyírni, most kell megkapálnom a kertet, mindig akkor abban a 2 óra hosszában, amit rá kéne szállni a drága szent időre. Mindig akkor találnak ki valamit. Meg itt fáj, ott fáj. Hát azért kell eljönni, hogy a názáreti meggyógyítsa. Vagy megbántottak, vagy föl vagyok hergelve, mert megbántottak, megszúrtak. Hát azért kell eljönni, hogy bejöjj a nyugodalomba. Mert itt békesség, mert itt a szeretet. Tehát itt az ember megnyugszik. Köszönjük az Úrnak. Tehát kérd az Urat, hogy segítsen megszabadulni a hiába való dolgoktól, amelyek elvonják az időt a gyülekezet bejárástól, ahol a kiképzést kapod, mert fontos, hogy ki vagyunk képezve. Igazából itt is ugyanúgy, mint ahogy a katonákat kiképzik. Ugyanúgy minket is kiképez a mennyei atyánk szent igéjével. És ne engedd, hogy elvonják az időt a küldetéstől, mert itt tanulod meg a küldetésnek a fontosságait. Zsoltár 119.37 írja, és ezt az igét lehet is használni. Azt írja, hogy fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiába valóságot, a te útjaidon éltes engem. Amen. És most jön a nagy küldetésünkről szóló téma. Mindannyiunknak fontos tudni, ahogy pásztorunk is elmondta, hogy milyen célból születtünk le ide földre. Elsősorban azért vagyunk itt a földön, hogy Isten arra használjon minket, hogy az elveszetteket üdvösségre vezessük. Márk evangéliumban írja le az ige, amit Jézus mondott nekünk. Márk evangélium 16-ban a 15-16. És mondanékik, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Amen. A világban levő emberek az újjászületés által menekülhetnek meg a pokol gyötrelmeitől. Ezáltal, hogy újjászületnek, bekerülnek Isten országába. Ezért itt a utolsó időkben, a gyülekezeti kor végén Isten gyakrabban szól hozzánk a küldetésünkkel kapcsolatban. 1 Timóteus 2.4. Isten akarata az, tehát aki azt akarja, az az Isten, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen. Tehát Isten tökéletes akarata az, hogy szabad legyél, és rajtad keresztül mások is. Isten arra teremtette az embert, hogy szellemi közösségben éljen vele. Kezdetben az Édenkertben is Ádám közösségben volt Istennel, de a bukásával ez megszakadt, Ádám bukásával. De dicsőség az Úrnak, ez helyreállítható. Amikor befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe, azzal elfogadjuk az ő megváltó munkáját, amit bevégzett a kereszten. Megváltás során Jézus értünk és helyettünk ment a keresztre. Ő kereszthalált halt értünk. Ezzel megváltott a háromszoros átoktól, a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi halálátkától. Nekünk komoly feladatunk van abban, hogy helyreálljon az Istennel megszakadt kapcsolat, közösség, amit úgy érhetünk el, hogy a nyitott szívű embereket üdvösségre vezetjük. Ennek az életmentő munkának az elvégzéséhez Istennek szüksége van az alázatos szívre, és az engedelmes szívre, az odaszánt szívre, az odaszánt gyermekeire. Isten mindennyiunkat használni akar abban, hogy rajtunk keresztül kinyúlhasson az elveszettek felé. Emberek halászává tett minket. Márk 1.17-18 írja, amit Jézus mondott tanítványainak. És mondta nékik Jézus, kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek benneteket. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követték őt. Amen. Elhagyták a világot, és mentek Jézussal. Ezt a munkát kezdheted akár a családoddal és a hiteddel, hozd valóságba az ő üdvösségüket. Abcsel 16.31. Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.
Amen.
Amen. Imádkozz a családodért. Kérd meg az Urat, hogy nyissa meg a szívüket az Úr Jézus befogadására. Ha tőled nem fogadják el az üdvösséget, már pedig így szokott lenni, hogy az embernek a saját családja nem fogadja el. De dicsőség az Úrnak, mindig megvan a megfelelő személy arra. Tehát mindegyünknek megvannak azok az emberek, akiket üdvösségre tudunk vezetni. Tehát nem biztos, hogy én azt az embert üdvösségre tudom vezetni, amit például a Magdika, vagy Aranka, vagy Gyunca, vagy bármelyünk. Tehát az Úr elrendelte ezt is, hogy kit tudunk üdvösségre vezetni. Tehát ha tőled nem fogadják el az üdvösséget, akkor imádkozz, és legyen meg a hited arra, hogy Isten elküldi hozzájuk a megfelelő embert. Mert nem biztos, hogy te vagy a megfelelő személy. Isten nem csak a szeretteid felé akar használni téged, hanem a világ többi elveszettje felé is. Nem csak mi szolgálók által jutnak üdvösségre az elveszettek, hanem minden újjászületett hívő feladat az, hogy az elveszetteket üdvösségre vezesse, hogy megmentse, amerre csak jár. Mindegy, hogy buszon, munkahelyen, kocsmában, üdülőhelyen, temetőbe, akár merre járunk, az utca közepén, mindegy, hogy hol vagy, orvosnál, ott a legjobb. Úgyhogy mindegy, hogy hol vagyunk. Ha nyitott szívű az az ember, akkor üdvösségre tudjuk vezetni. Jézus befogadása által elnyert üdvösség az egyetlen út aprók alá kerülésére. Mert azt írja az ige, az Ézsaiás 5.14-ben, hogy a pokolnak óriási szája van, ami kitátja a torkát a széles úton haladó Krisztus nélküli emberek felé. Ézsaiás 5.14. Azért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abban éppen főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői. Amen. Az embereknek addig van lehetősége az üdvösség megszerzésére, amíg itt élnek a földön, mert haláluk után már erre nincs lehetőség, mert a pokol és a menny között nincs átjárás. Vagy ide kerül valaki, vagy oda, ha üdvössége van, akkor mennybe kerül, ha nincs, akkor pokolba. Te senki helyett nem tudod az üdvösséget elmondani. Mindenkinek saját magának kell az üdvösséget, amíg itt él a földön, és száját tudja használni, saját magának kell elmondani, kimondani. Senki helyett nem tudjuk elmondani üdvösséget. Mindenkinek saját magának kell megvallani a Jézus élete urának. A Róma 10.9.10-et nézzük meg hozzá. Csodálatos ige. Ismerjük mindannyian, de nagyon szép ige. Róma 10.9.10. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Amen. Tehát itt van a kulcs ebben a két igesorban, hogy a szánkkal kell kimondani, és hinnünk kell, mert csak hittel tudjuk. Mert amikor nem kapunk megfelelő tanítást az üdvösségről, de hiszek egyet elmondjuk, nem biztos, hogy szívvel mondjuk. Lehet, hogy testből történnek meg ezek a... csak elmondják, és nem imádkozzák, mert szokás. Tehát az üdvösség egy életbe vágóan fontos és nagyon komoly dolog. Ezért az összes egyház valamennyi hívőjének azon kellene munkálkodni, hogy üdvösségre vezesse elveszetteket. Apostolok cselekedetei 2.47. Biztos, hogy torokban van Kenet, mert az enyém már nem fáj, úgyhogy az enyém helyre jött. Dicsőség az Úrnak. Úgyhogy kiárasztuk a hitünket. Küldjük a gyógyító Kenetet az angyalokkal. Tehát apostolok cselekedetei 2.47. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Tehát az igéből láthatjuk, Isten szaporítja a gyülekezetek létszámát, de csak akkor válik ez eredményessé, hogyha mi odaszánjuk az életünket, és együtt munkálkodunk a Szent Szellemmel. Ne hústestből szólítsuk meg az embereket, mert nem szabad erőszakosan és rámenősen szólni az emberekhez, hogy na már pedig vaskalaposan el kell, hogy mondjad. Mert ha nem szívből imádkozza, akkor nem történt semmi. Szent Szellem hálójának a segítségével halász be őket a királyságba. Tehát mindig a Szent Szellem vezetésre kell mindig odafigyelni, mert a Szent Szellem megmutatja, hogy kihez tudsz oda menni. Már érzed rajta, most jön az a példa, bocsánat, hogy elmentünk vásárolni, és oda mentünk a kocsihoz, nem volt a pénztárcámban egy szemapró. Mintha valaki küldte volna egy angyal egy hölgyet, és adta a százast, hogy tegyük bele a kocsiba. És köszöntük nagyon szépen, mondom, mindjárt váltok pénzt. Nem. És eltűnt, az nem is láttam utána. Mondtam, köszönjük az Úrnak. Egy angyal volt. Úgyhogy történnek csodák. Ilyen picik nagy csodák. Mi tudjuk. Tehát kérd az Urat, hogy mutassa meg, hogy mikor és merre menjél evangelizálni. Mikor menjél a nyitott szívű emberek fele. Hogy kérd az Urat, hogy hozza eléd őket. hogy tudj nekik az Úrról beszélni, és tudjatok együtt a üdvösségimát elmondani, és inkább elimádkozni, mert az cikkből kell imádkozni. Az a probléma, hogy sajnos sokan tudatlanok még az üdvösség jelentésével kapcsolatban, mert csak bizakodnak az örök élet elnyerésében, és az ismeret hiányuk miatt másoknak se tudják ezt elmondani, hogy ilyen, van ilyen lehetőség. Tehát van ilyen az üdvösség lehetőségét, nem tudják felajánlani másoknak. El kell mondani mindenkinek, hogy egyedül csak Jézusra van szükségük, mert csak ő általa üdvözülhetnek. Apostolok cselekedetei 4.12 írja. És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Amen. Csak drága Úr Jézus neve által. Tehát Jézusnak kell bennünk élnie, aki semmi mással nem helyettesíthető. A templomban is szépen elmondják, hogy törekedjetek az üdvösségre, és ismerjétek meg az Úr szent titkait. Ez gyönyörű, de azt már nem mondják el, hogy miként. Mit kell tenni, hogy kell tenni. Tehát nem mondják el, hogy lehet ezeket elnyerni, miként lehet. De ha a vallás nem mondja el az igazságot, akkor nekünk kell megtenni. Nekünk kell kimenni és hirdetni. És újjá kell születetni a drága embereket. Az apostolok cselekedetei 5-ben megnézzünk egy nagyon szép dolgot. Apostolok cselekedetei 5-ben a 18-tól 20-ig. Itt tudni kell, hogy az apostolok kezei által történtek a csodák. Tehát ők kimentek munkára, és történtek csodák, jelek csodák, és rögtön jött az irítség. Ugye, aki törvényszerűen akart élni, azok nem tudták elviselni, hogy történhetnek mások kezei által csodák. Tehát az apostolok csodákat tettek, és a szadduceusok felekezete beteltek irítséggel, és föl, az a főpap az nagyon felkelt ellenük. És olvasom az igében, hogy mi történt. És rávették kezüket az apostolokra, és közönséges tömlöcbe vették őket. Miért is? Nem tettek semmi rosszat. Csak az Úr munkáját végezték. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá tömlöc ajtaját, és kihozván őket. És azt mondta nekik az angyal, menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, ez életnek minden beszédeit. És ezt mondja nekünk is az Úr Jézus, hogy menjünk és hirdessük a szent ígét. Mondjuk el a népeknek Isten csodálatos dolgait az örök életről. Pál is bizonyságot tett az élő Jézusról, aki még akkor Saul volt, akinek megjelent a damaszkoszi úton az Úr Jézus. Az Abcsel 9.22-ben van, de én az egyszerű fordításból fogom nektek felolvasni, hogy mit tett Saul, mit mondott. De Saul egyre nagyobb erővel bizonyította a damaszkuszi zsidóknak, hogy Jézus a Messiás, és zavarba hozta őket, a zsidókat, mert ugye Saulról tudták, hogy ő keresztény üldöző volt, és hihetetlen volt gondolom számukra, hogy ő vele mi történt, csoda történt vele, és átállt az Úr Jézus oldalára. Ez csodálatos, hogy ilyen ezeket el kell mondanunk a világnak, hogy megvannak ezek írva. És hogy velünk is csodálatos dolgok történnek, még ha picik is, de mi életünkben ezek nagyok, amik megtörténnek velünk. Ezeket mind el kell mondanunk az embereknek, hogy milyen hatalmas a mi Krisztusunk, a mi megváltunk. És hogy el kell mondani, hogy mit végzett, elértünk a kereszten, és hogy milyen örökséget hagyott ránk. Tehát bátran beszélj Jézusról, hirdesd az evangéliumot, és ne szégyeld azt. Róma 1.16 Róma 1.16 Azt írja az ige, mert nem szégyellem, ezt Pál mondja, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek, tehát minden népnek lehet az üdvösséget hirdetni. Minden népet. mindenkit üdvösségre lehet vezetni. A Lukács 9.26 is ír nekünk. A drága szent ige azt írja, mert itt Jézus mondja, mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő dicsőségével, és az atyájéval és a szent angyalokéval. Amen. Tehát nem kell szégyelni a Jézust. Ő hatalmasabb mindentől, a világtól hatalmasabb. A világban levő dolgokat nem visszük magunkkal. De a lényünk az elmegy, és a lényünknek oda kell állni az ítélőszék elé. Ahhoz, hogy tovább tud adni, amit már tudsz az üdvösségről, ahhoz egy eltökéltség, elszántság, meggyőződtség, elhívás, kenet és kitartás kell. Időnként gyalázni, szektázni fognak, sőt, még a családod is ellened fordulhat nagyon-nagyon sokszor. De mi megállunk a kősziklán. Nem akadályozhat meg az úton semmi ilyen akadály. Mert nekünk fontosabb az Úr Jézus és az evangélium hirdetése. Mielőtt elindulsz munkálkodni az Úrnak, tölts időt az igével és imádkozz, mélyedjel az igében. És a menny erőforrásai veled együtt fognak munkálkodni. Az angyalok, a Szent Szellem, az Úr Jézus mind veled mennek, mert veled vannak. Nézzük meg a 2 Tesszalonika 3-ban, az 1-től 5-ig. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak igéje terjedjen, és dicsőítessék meg, amiként köztetek is, és hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkinek van hite. Tehát azok az alkalmatlanok, akik hitetlenek, hiába beszélsz Jézusról, nem hisz benne. De ezektől meg kell menekülni. De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Bízunk is az Úrban, reátok nézve, hogy megteszitek, és meg is fogjátok tenni azokat, amiket meghagytunk néktek. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket, és az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Ehhez mondunk egy megvallást. Uram, nyisd meg az elveszettek szívét.
Uram, nyisd meg az elveszettek szívét.
Az életet adó mag, vagyis az ige, tehát az életet adó mag befogadására, hogy örök életet nyerjenek.
Hogy örök életet nyerjenek.
Az alkalmatlan és gonosz embereket pedig távol tartom. Alkalmatlan és gonosz embereket távol tartom. Akik nem közelíthetnek hozzám, Jézus nevében. Így van. Az elveszettek üdvösségre vezetéséhez fentről jövő bölcsesség kell. Jakab 3-ban írja az ige ezt a fentről jövő bölcsességet. Jakab 3-ban a 17-18-as ige. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Azután békeszerető, szelid, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Amen. Tehát kell a fentről jövő isteni bölcsesség mindegyünk számára. Mert amikor kimegyünk a világba és az elveszettek fele, akkor nem tehetünk fel egy olyan kérdést az elveszetteknek, vagy éppen egy vallásos embernek olyan kérdést, amit nem ért meg. Például, hogy megmosott a bárány vére? Nem érti, mert nem tudja az üdvösséget egyik se. Sőt, még meg is rémült tőle egy elveszett, hogy Úristen, mit beszél ez, levágják a bárányt és megmosnak a vérével. Szóval nem tudják, hogy az a drága bárány az az Úr Jézus. Tehát félreértik. Inkább azt kell tőlük megkérdeznünk, hogy hallottál már Jézusról? Tudod, hogy mennyire szeret téged Jézus? Ezekkel a kérdésekkel kell. És akkor erre hát azt szokták válaszolni, hogy hát én katolikus vagyok, meg református, meg többféle felekezet van. Templomba járok. Na hát ez nagyszerű kell neki mondani. Akkor egy közös imával mondjunk köszönetet a Jézusnak, megváltó munkájáért, és akkor lehet az üdvösség imát be lehet vezetni. El lehet mondani együtt. Tehát nem Isten igéjét kell szórni az elveszettek fele, mert nem érti meg, amíg nincs újjászületve, nincs Szent Szellem vezetése. Mondhatjuk neki mi a Bibliából az ige verseket egyfolytában, de nem érti meg, hanem rajtunk keresztül kell az isteni fajta szeretetnek kiáradni, azt kell bemutatni nekik, hogy Isten mennyire szereti a teremtményét, az embert, és hogy képes volt a fiát feláldozni. Tehát elmondani, hogy az Úr Jézus helyettünk és értünk ment a keresztre. A János 3.16-ban írja gyönyörűen az ige, ismeritek, nagyon ismert, ugye. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egy szülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Tehát Isten adott, ő volt az első adakozó. És el kell gondolkodni, hogy te mit adsz neki? Szeretetet kell adnunk, hálát kell adnunk, adományt kell adni, a tizedet kell adni. Mert hogyha vetünk, akkor aratunk is. Ezt kell megérteni az embereknek. És Isten a kicsinyen is hű, elsősorban. Ezt sem szabad elfelejteni. A Krisztus nélküli embert ne igei idézetekkel árasszuk el, ahogy mondtam az előbb is, hanem a szavainkkal, a cselekedeteinkkel meg kell mutatni, hogy milyen az Atya jósága. Tehát be kell mutatni neki. Sok gyülekezet nagyon példásan munkálkodik, kórházakban, börtönökben, iskolákban, szociális otthonokban. Tehát ott megmutatják a drága szolgálók a szeretetükkel, amikor imádkoznak az embereken, és kiárad az a szeretet, mert megérinti őket, elpityergik magukat, meggyógyulnak, mert csodák is történnek. Tehát ezt kell bemutatni a világnak, hogy igenis létezik Istennek a csodálatos műve, amit Jézus végzett a kereszten. Azt is tudnunk kell, hogy Krisztus testének a legkisebb tagja, aki éppen most született újjá, az is nagyon fontos Krisztusnak. Mert ha nincs is semmi ismerete az igéből, de olyan munkára odaszánja a szívét, hogy mondjuk Jézus kártyát osztogasson, vagy örömhíradót, vagy bármi szórólapot. Már ott megtette a munkát az Úrnak. Tehát a legfőbb célunk az legyen, hogy az elveszetteket megnyerjük a Krisztusnak. És most jön egy nagyon szép igesor, hogy azonosulni kell az emberekkel. 1 Korintus 9-ben írja az ige, 1 Korintus 9, 19-től 23-ig. Lassan fogom olvasni az igesort. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Ez az ige azt jelenti, hogy arra a szintre kell lemennünk. Majd felolvasom és utána elmondom. 20-as ige. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá lettem, hogy a törvény alatt levőket megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye alá tartozó, hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenekké lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért teszem, hogy részestárs legyek abban. Ez a feladatunk. Tehát, ha valaki azt mondja, hú, hát én templomba járok, meg katolikus vagyok, akkor itt mondtam el a példát, hogy akkor imádkozzunk Jézusért. Hogy Jézus mit tett a kereszten értünk. Tehát azonosulni kell vele. Le kell az ő szintjére menni. Át kell menni. Ha a törvény alatt van is, akkor el kell mondani neki, hogy a Jézusnak a törvénye pedig a szeretett törvény. De meg kell tanítani velük. Ez nagyon szép igesor. Először csak néztem, hogy miről is szól ez, de ha az ember elgondolkodik rajta, elmélkedik, akkor meglátja, hogy mit akar mondani. Mert Pál is azonosult azokkal, akik felé szolgált. Leereszkedett a törvény alatt élőkhöz szintjére, törvény nélküliek szintjére és az erőtlenek szintjére. Most egy meseszerű példát fogok nektek mondani, amikor a zuhatag felé vesztébe rohanó kishangya nem fogja megérteni, ahogy figyelmeztetett, hogy ne rohanjon arra, mert leesik, lezuhanik. Ha a kezedet elé teszed, azon is át fog mászni. Tehát csak úgy mentheted meg, hogyha a hangya megfelelő szintjére lemész. Tehát úgy inted őt, hogy megértse. Most ez csak meseszerűen van. De így kell az emberekkel. Tehát Pál példája szerint nekünk is az elveszettek szintjére kell leereszkedni. Nagyon sokféle van. Istennek az odaszánt szívedre van szüksége, és nem a te erődre, és nem a te végzettségedre. Az apostolok cselekedetei 4.13. Azt mondja, hogy mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala, meg is ismerik őket, hogy Jézussal voltak. Amen. Tehát ahhoz, hogy az örömüzenetet átadjuk, nem kell ahhoz főiskolai végzettség. Semmilyen földi iskolai végzettség, se diploma, semmi nem kell hozzá, hanem a Szent Szellem iskolájára van szükségünk, amiben járunk most. János 14.26. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya. Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja majd azokat, amiket mondottam néktek. Amen. Mert igazából Jézus szavait írja le a Szentírás, és a szellemünkben azt fog megfogadni. Jézus tanította a tanítványait, ugyanúgy tanít minket is a Szent Szellem által. Tehát Péter és János Svigelsvörszöt említettem a múltkor, és több szolgáló is, akik utánuk voltak, nagyon sok volt írástudatlan, de ennek ellenére mégis bátorsággal és erővel hirdették az evangéliumot. Azok felé szólt az igét, akik elfogadják, és ez nagy örömmel párosul, amikor egy-egy drága embert üdvösségre vezetünk, akkor egy elégedettség tölti el a szívünket, hogy ó, Uram, hogy megint megtettem neked valamit. Amikor viszont nem fogadják el, akár az üdvösségkártyát sem, ne legyen a szíved bánatos. Az a pillanatnyi bánat, szomorúság az el fog tűnni, mert olyankor kérd meg az Urat, hogy vigasztaljon meg téged. És kérjed az Urat, hogy valaki majd üdvösségre fogja vezetni azt az embert, akit neked nem sikerült. Hát megvigasztal az Úr, és tovább megyünk. Leporoljuk a ruhánkat, és tovább megyünk, és keressük a többi elveszettet. Ezékiel 3.19. Itt van egy olyan ige, ami megírja azt, hogy megvigasztaljon téged. De ha te megintetted a hitetlent, és ő nem tért meg hitetlenségéből, és gonosz útjáról, ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted magadat. Tehát te megtetted a részedet. Oda mentél hozzá, hogy nyíljon meg a szíve az Úrat, fogadja be, de nem tette meg. Tehát ha te megtetted a részedet az üdvösségre vezetésben, még ha visszautasítottak is, akkor nem téged terhel ez a felelősség. De ha esetleg nem voltál engedelmes, mert mindannyiunknak megvolt egy ilyen húzása magyarul, hogy elszalasztottuk egy-egy ember üdvösségre vezetését, pedig a szívünk azt diktálta, hogy menj oda, tedd meg, és mégse tettük meg. Tehát, ha nem vezettél üdvösségre egy olyan embert, elszalasztottad, akkor sem kell bűntudatodnak lenni, mert akkor is kérni kell az Urat, hogy küldje oda a megfelelő arató munkást az ő számára. Az Úr ma is munkálkodik rajtunk keresztül, hogy egybegyűjtse a gyülekezeti testbe, a Krisztus testébe az elveszetteket. Apostolok cselekedetei 16-ban, az 5-ös vers. A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként. Amen. Köszönjük az Úrnak. Lásd meg azt, hogy Krisztus testének egy tagja vagy, Isten munkatársa vagy, aki elvárja tőled, hogy betöltsed az elhívásodat. Ahhoz, hogy Isten királysága hatalmasan növekedhessen, ezért nekünk rendszeresen kellene embereket újjászülettetni, azoknak meg ugyanúgy. Tehát akik bekerülnek a királyságba folyamatosan, ez egy láncreakció kellene, hogy legyen. De hisszük azt, hogy az most az utolsó időkben ez meg is fog indulni. Csordulásig kell telvelenned kenettel, dicsőséggel, az is egy kenetáradás, ahhoz, hogy másra is átáradhasson Istennek az érintése, amikor kimérsz az utcára szolgálni. Tehát, amikor viszel egy vizes vödröt, és jó tele van, akkor túlcsordultig van, és kilöttyenik a víz. Tehát így kell a kenetnek benned lenni. Az Úr munkatársai fénylenek, és sok embert üdvösségre vezetnek. Ezek már csak olyan igék, amik megerősítenek ebbe. Dániel könyvébe írja az ige, Dániel 12.3. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat a megigazulásra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. Amen. Hát, ha elkezdesz munkálkodni az Úrnak, hatalmas öröm, áldás és jutalom vár rád. Az utolsó igénk jön. János 4-ben, 34-től 36-ig. Mondd a nékik, Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ti nem azt mondjátok-e, hogy még 4 hónap is eljön az aratás? Ímé, mondom néktek. Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örrendezzen. Amen. Meg kell látnunk, hogy itt van az aratás ideje, ami a gyülekezeti korszak végén egy hatalmas lehetőség az elveszettek számára, és most van a legnagyobb munka. A Krisztus nélkülieket neked kell behoznod az Isten országába. Az utolsó utoljára egy megvallás következik. Uram, használj engem, a te akaratod szerint, az elveszettek megmentésében, és vezess elém a nyitott szívű embereket Jézus nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük az Úrnak ezt a mélyen szántó és nagyon hasznos és fontos tanítást itt az utolsó időkben, amit Évi átadott nektek. A bevezetőhöz egy gondolatot szeretnék még hozzáfűzni. Ugye arról volt szó, hogy akik odaszánják a szívüket az elhívásnak, azok a világtól elfordulnak, elhagyják a munkaeszközeiket. Egy párhuzamban szeretném ezt megvilágítani. Például az előjárónk elhagyta a sodrófát, elhagyta a felmosóvödröt, mert egyszerűen egy egyház vezetése mellett nincs ideje háztartást vezetni. És nem egy szolgálótárstól hallom, hogy vagy készül kilépni teljes idejű szolgálatba, vagy már kilépett. Tehát ezek a felsorolt igék gyakorlatilag ezt támasztják alá. A Zsoltár 91-es imát kiosztottam, abból a célból, hogy ezt akár reggel és este imádkozzátok. Ez benne van az imakönyvben is egy hosszabb változatban, de ez kimondottan csak a Zsoltár 91-es része, és így könnyebben tudjátok hozni, vinni. Tehát könnyebben kezelhető így ez a papír. Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük a hosszú tűréseteket, és a befogadó szíveteket. Gyógyító kenet volt fülben, térdben, tehát ízületben, alkarban. Úgyhogy fogadjátok ezeket a keneteket.